Sziasztok! Ez a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Folytatjuk az off-season hagyományainkat, és ismét játszani fogunk. Ebbe a partnerem ismét Bálint lesz, és Patrik, én pedig Chester vagyok. Srácok, régen beszéltünk, meséljetek valami jót, de valami rosszat is.
Bálint, akkor te kezd, ha jót kell mondani.
Jó, oké, köszönöm szépen a megtisztelő felkérést. Sziasztok! Köszöntök én is mindenkit. Nem tudom, itt a jót hogy lehet megragadni egyébként. A strandidő van, mondhatjuk így. Néha vannak olyan napok, amikor 900 fokon, és az ember inkább a munkahelye helyett a strandon tölteni az idejét. Szerintem itt az elmúlt egy hét, elmúlt másfél hét az így alakult, csak az a probléma, hogy egyébként egy nagyon szépen felöltözött és struktúrált öltözetet kellett öltenie magára az embernek akkor, amikor elment dolgozni, ahelyett, hogy mondjuk egy szál fürdő nadrágban heverészen a Velencei-tó, vagy a Balaton partján, ez nem történt meg. Úgyhogy ez lehetne jó is, de ezt tudom csak kiemelni. Úgyhogy Patrik, visszadom neked a labdát, ha már így felütötted hozzám ilyen röplabdás szakzsargonnal élve.
Rendben, sziasztok, én is üdvözlök mindenkit. Hát, megfogtad a lényeget, mivel én is ezzel akartam kezdeni, hogy ez a 40 fok, ez nem annyira ideális munkára, legalábbis engem nagyon-nagyon megvisel, jobban, mint gondoltam, pedig én szeretem alapvetően a meleget, és hát lehet, hogy ez azért van, mert a szabjaimat ilyen különböző magánéleti dolgok miatt én később akarom majd felhasználni, illetve később lesz rájuk szükségem, úgyhogy konkrétan az egész nyarat végig fogom dolgozni, ami ilyenkor nagyon nehéz. De ezekben a nehéz időkben is azért, hát ilyenkor is, de ezekben a nehéz időkben adnak ezek a podok kis feltöltődést mindannyiunknak, úgyhogy remélem Chester is így van ezzel.
Nekem a strandidővel az a probléma, hogy a lakásban van strandidő, nem kint. Tehát az nekem elviselhetetlen, és Isten tudja, mikor lesz nekem itt klíma. Úgyhogy,
de legalább az a kérdés, hogy vannak én is lányok.
Már van, úgyhogy.
Vannak én is lányok?
Hát jó lenne.
Vagy fiúk.
Egyedül én monokinizek, az nem valami szép lehet.
Mert hogyha nálad vannak monokin és lányok otthon, akkor rossz helyen vesztük el az adást.
Sajnos nincsenek, de hogyha lesznek, akkor választhatok, hogy hol legyen monokini. Fölül vagy alul.
Most még mindig a lányokról beszélünk, vagy rólad? Mert egy kicsit akkor elbizonytalanodtam.
Amiről szeretnétek, arról beszélünk. Viszont most nem monokin és lányokról fogunk sajnos beszélni, hanem belevágunk akkor az említett játékba. Nem tudom, ki emlékszik rá az olvasók és hallgatók közül, de 2017-ben csináltunk egy franchise draftot, akkor még ilyen szűk körűen, és hát annyira jó sikerült, hogy eldöntöttük azt, hogy majd minden évben figyeljük, meg megversenyeztetjük, aztán mindenki úgy, hogy van leszarta szerintem a francba, mert nem nagyon került elő, de most Patrik javaslatára előszedtük őket, Bálint megcsinálta rájuk a PFF grédeket, és hát itt áll előttünk három évnyi grade a saját kiválasztott játékosainkkal, és nem feltétlen vagyunk boldogok, ez is lesz a játék egyik része, ugyanis mindannyian hozunk a saját csapatunkból kettő-kettő olyan játékost, aki szerintünk steal, és kettő olyat, akit már nem vállalnánk fel. Egyébként szerintem ez egy nagyon érdekes és találékony játék volt, de erről majd később. Ki akarja kezdeni a saját maga ostorozását?
Patrik.
Mindenképp. Ha a saját ostorozásomat kell, akkor mindenképpen én.
Saját maga és csapat ostorozását, azt nagyon jól tudja vállalni.
Igen. Annyit hozzátennék még az, amit Chester elmondott, ugye itt az volt a feladat, hogy 5 évre választunk magunknak csapatot, és hát itt lehet, hogy mondjuk 3-4 évre van egy nagyon stabil játékosod, ha utána kiesik, akkor az már annyira nem jó. Én igyekeztem úgy választani annó, hogy mindenki legalább 5 évig hadrafogható legyen, és viszonylag jól is játszon, na hát ez nagyon nem sikerült. Úgyhogy kezdeném a legrosszabb, szerintem legrosszabb választásommal, ez pedig a 9. körben volt Jordy Nelson, aki hát idén már nem is játszott, de az előtte lévő 2 évben is közepes, vagy közepesnél kicsit gyengébb teljesítményt hozott le. A 9. körben abszolút nem érte meg őt kiválasztani, főleg ha megnézem, hogy kiket húztam utána, hát szinte a 22. körig csak jobb játékost húztam, mint itt a 9. körben Nelson. Annyit hozzátennék, hogy nagyon-nagyon nagy VR-rás volt az elején, ebben én nem, nem vettem részt, és hát nem is maradt normális elkapó, így végignézve a csapatomat. Úgyhogy számomra Nelson a legnagyobb csalódás így a csapatomban, és hát a VR sorom sem túl a célos.
Annyit tennék itt megjegyzésként, hogy szerintem majd a cikkbe fogjuk linkelni a táblázatot, hogy hogy néz ki a hármunk rostere, és hát még annyi kiegészítés, hogy heten játszottuk ezt a játékot, KGM, Chester, Dani, Patrik, Isti, és Józsi, illetve én, úgyhogy heten játszottuk ezt a kis játékot, ugye teljes 22 kezdőt kellett felállítani, special teamerek nélkül, úgyhogy igen, Patrik, ez a Jordan Nelson pick, ez picit mellé ment, és akkor diplomatikusan fogalmaztunk.
Igen, folytassam a másikkal, vagy mondtok egyet most ti?
Szerintem menjünk úgy, hogy egyenként, és akkor mindenki mond egy busztot, meg egy steelt. Chester, mondod a sajátodét, vagy mondjam én?
Mondom én, hogyha már így nekem dobtad a labdát. Nehéz választani az a baj, tehát sikerült olyan csapatot összeállítani, hogy 22-ből szerintem több az, akit én busznak gondolok, mint akit nem. Mondhatnám busznak is magát a filozófiát, mert kb. Tömlözbe vetném magam, hogyha még egy ilyen csapatot draftolnék, meg a sorrendet is, ahogy próbáltam építeni a csapatot. Hát talán a legnagyobb bust mondjuk Cam Chancellor legyen. Nem feltétlenül azért, mert egy rossz játékos volt, de viszonylag előtt a 11. körbe draftoltam, egy évet lehúzott a csapatomba, utána szépen visszavonult. Ezzel eléggé le is rontott egyébként az átlagomat, de se baj. Hát ugye sajnálatos módon került sor az ő visszavonulására, de szerintem mindannyiunk csapatában van olyan, akit nem gondoltunk volna, hogy így a 3 éves intervallumon belül már nem látjuk az NFL-ben, de erről majd később is beszélhetünk. Nekem ő az egyik olyan csalódás, akit már nem választanék ki, nyilván érthető okokból, de ő egy kicsit mellé ment.
Alapvetően ugye itt azért nem volt szerencséd vele, mert visszavonult, mert amúgy szerintem egy közepes testmére képes lett volna, és nem tudom, hogy anno 2017-ben mennyire gondoltuk, hogy még hány év van a lábában, de azt szerintem semmiképpen nem, hogy egy.
De semmiképp valóban.
Azt én is láttam jönni egyébként, hogy Chancellor ilyen korán még egy közepes teljesítmény mellett visszavonuljon, de igen, ez így most egy ilyen elég fekete folta, te amúgy is, hát mármint a PFF értékelése alapján egy elég erős csapatodban.
Bálint, akkor jössz egy basztal?
Jövök, mert nekem van egy pár. Igen, én úgy gondolkodtam egyébként ennél a draftnál, hogy nem választok olyan játékost basznak, aki legalább egy évet küld. Nekem van egy Andrew Luckom, aki a 2019-től, vagy 2017-től 2019-ig terjedő érában 2 szezont ült ki, van egy Travis Frederickem, aki egyet, van egy Ryan Shazierem, aki szintén 2-t, úgyhogy itt lehetne olyan játékosokat találni, akik basznak számítanak. Ugye Shazierre se gondoltuk egyébként egy jó éve után, hogy utána olyan sérülés szenved, ami akár a normál életének a lefolyását befolyásolhatja, szerencsére ez nem így történt, de akkor mondok egy óriási melléfogást, bár nem korán, de a 20. körben sikerült az akkori egyik nagy kedvenc cornerbackemet, Kevin Johnsont kiválasztani, aki ugye a Houston Texans kötelékében került az NFL-be, és hát olyan szintű vergődést mutatott be az elmúlt években, hogy azt így nehéz megfogni. Aztán ugye elkerült Buffalo-ba a tavalyi évben, ott egy picit így sikerült felkapaszkodni a normál formájához, vagy hát amit elvártak egy elsőkörös cornerbacktől, idén pedig Clevelandben mutathatja meg azt, hogy mennyire jó játékos, itt azért meg kell küzdenie egyébként a kezdő pozícióért, mert hát Clevelandben vannak olyan cornerbackek, akik sokkal magasabbra tartottak, mint ő, elég csak Wardot vagy Greedy Williams-t említeni, nekem ő egy ilyen fekete pont a csapatomban, a sérültek mellett.
Hogy nem tudom, mit álszerénkedtek itt, de egyébként például Bálint csapatát
álszerénkedtek.
De hogyha megnézitek majd Bálint csapatát, akkor a sérülteket leszámítva, konkrétan tényleg ez a Kevin Johnson pick ment nagyon-nagyon mellé, de hát azért a 20. körben még szerintem ő is magyarázható. Tehát
de 20-tól egy normális cornerbacket érted?
De örültem volna, hogyha én a 20. körből kell, hogy egy basztot hozzak, és nem mondjuk a 11-ből, vagy a 10.-9-ből, vagy nem tudom, még előbbről. Alapvetően szerintem egyébként mondom, ha a sérülteket leszámítjuk, akkor nagyon korrekt draftot raktál össze. Most nem azt mondom, hogy a minden választásot teli találnád, de hogy úgy alapvetően is 5 évre nézve ez egy nagyon korrekt csapat. Hát igen, Johnson kétségtelenül nagyon kilóg lefele.
Ennyi túlzással fogalmazva.
Akkor mondjam én a második?
Ja, menjünk így, akkor így körbe.
Jó, én alapvetően úgy néztem az én basszémat, hogy akikre viszonylag magas picket adtam, vagy hát áldoztam, és hát ahhoz képest nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, és hát sajnos nem tudok mást mondani, mint Eric Berry, tehát az 5. körbe húztam, és igaz, hogy nála is itt a sérülés miatt szintén romlik az átlag, de amikor játszott azért az előtte lévő 17-es és 18-as évben sem volt már annyira csúcsformában, mint előtte, pont 16-ban ugye a draftolása előtt még eléggé jól játszott, és hát ugye fokozatosan romlott itt a játéka, fokozatosan jöttek a sérülések, ugye pont az előző podcastünkben a kedvenc játékosoknál beszéltem róla, hogy én nagyon szerettem a játékát, de itt a végére azért őt jócskán fölzabálta a kor, valamint a sérülései. 5. kört semmiképpen nem ért. Ha egy picit később húzom, akkor lehet, hogy talán nem választom be Bassnak, mert hát ő egy nagyon jó játékos volt, de így muszáj volt, hogy rábökjek.
Hát akkor egyébként tényleg úgy tűnt, hogy fogsz egy nagy stílt itt az 5. körben egy kiváló safety-vel, de hát most a PFF értékeléseit átlagolom, és hogyha 2019-re adunk egy nullát, akkor 42,9 a grade-je, de hát 17-ben 66,4, 18-ban 62,4, úgyhogy hát egy ilyen erős középszintet hozott, amit hát 5. körben safety-t húzva már egy picit át lehetne értékelni.
Bizony. Egyébként ugye alapvetően nekem az volt a stratégiám ott, hogy az irányító pass rusher sor után kicsit a secondary-t erősítsem, és hát ugye ezért is húztam ilyen nagyon magasan Berryt. Hát igen, megbántam azért ezt a döntést is.
Igen, abban az adásban azért kibeszéltük azt, hogy Berrynek milyen tragikus, vagy nem is igazából tragikus, mert azért alapvetően jó sztori az, hogy ő vissza tudott jönni, de nem azt a lezárást kapta a karrierjének, amit megérdemelt volna, mert szerintem az én nagyon meglepődnék, hogyha lenne csapata 2020-ban, úgyhogy 2019-ben sem volt neki.
Igen, egy sokkal jobb játék, vagy hát többekről beszélhetnénk egyébként három csapatából, akinek karrierje nem ilyen lezárást érdemelt volna, de bocsánat, közül vágtam.
Semmi gond, én átértem volna a saját és a egyben második basztomra. Mondhatjuk úgy, hogy a 19. körbe az, hogyha húzok egy basztot, akkor nem verem annyira fejem a falba, de kihúzni Jimmy Grahamet úgy, hogy előtte a 18. körbe húztam Jordan Reedet, ami szintén nem jött be, hozzáteszem, de ahogy Patrick említett, elég nagy VR-ás volt, és a végén már úgy voltam vele, akkor inkább lesz két tight end-es felállásom, és akkor nem kell elkapokkal agyon tömni a keretemet, de ez is egy olyan felfogás, hogy felpofoznám magam három évvel ezelőtt én magamat. Szóval Graham, hát hígfos, nem tudom jobban szemléltetni azt a produktumot, amit lehúzott ebbe a három évbe, katasztrófa, és még azt, hogy még így is van csapata, és elég tight endekhez képest elég jó fizetés kapott a Bears-től, nem értem, komolyan mondom.
Ez nem téged definiál, vagy kritizál, hogy a Bears ilyen szerződést adott neki, úgyhogy szerintem nyugodtan örülhetsz.
Igen, egyébként sejtettem, hogy ugye ez az egyik választásod, ezt nem nagyon kell magyarázni, szerintem. Én már akkor is úgy gondoltam, hogy nem egy annyira nagyon jó pick, nem tudom, hogy... Hát azon kívül, hogy a 19. körbe húztad, hogy mit láttál igazán benne, nem hiába csúszott odáig.
Rúgjatok még velém nyugodtan.
De nem, hát most figyelj!
Oké.
Még azt kell, hogy mondjam, hogy ugye a te csapatod is simán veri az enyémet, tehát az, hogy ilyen magas, itt becsúsztak ilyen basztok, mint Graham, ez szerintem abszolút benne van. Nem mondom, hogy én megértettem akkor ezt a picket, de hát te is el tudnád ezt mondani, nekem is sok játékosomról, szóval hát ez ilyen, ez a játék.
Amit kiemelt, hiszen a legjobb, hogy húztál két tight endet egymás után itt a végén, és hogy oké, de miért?
De, Nem azt mondom, hogy miért őket.
Egyébként
a másik.
Alapvetően a Titan húzás azért nehéz volt, mert ha ott nem az első top 3 Titanből húztál, akkor azért ott igazából már nagyon a vaksötétbe tapogat osztál, hogy ki az, aki használható lesz még mondjuk hosszú éveken keresztül. Tehát Bálint például ebből is elég jót húzott, most azon kívül, hogy Harrynek is volt sérülése, de nehéz volt azért ott Titan-et halászni a zavarosba.
Igen, és amikor ezt csináltuk, ezt a franchise draftot, akkor még George Kittle az volt a közlemény, hogy egy blokkoló Titan az ötödik körben. Hát nem az lett. Mondjunk ennyi.
Renoméja a srácnak, de igen, itt nem voltak még annyira kifejlett Travis Kelce-k, meg George Kittle-ök, hogy akkor itt első körben áldozunk rájuk egy picket, most már lehet, hogy kicsit átértékelnénk ezt a pozíciót egy ilyen játék során, úgyhogy igen, itt Patrick említett ezt a Hunter Henry pickemet egyből Jimmy Graham után, itt a 128. volt Jimmy Graham és a 129. Hunter Henry. Hát.
Egyébként az fán, hogy egymás után húztunk mi hárman, tehát itt nekünk ugye úgy voltak a pikkei, ja, pont, hogy mind a hármunk egymás elől húzhattuk ki itt a játékosokat, nem emlékszem pontosan, hogy hány ilyen történt vajon meg.
Hát amilyen szokásod van neked az elmúlt 4 évben, hogy mindig előttem húzol az összes fantasy, meg mindenhonnan, biztos, hogy húzták őt, akit én is akartam.
Hát de most akkor jól jártál ezzel kivételesen.
Hát... Na mindegy, Bálint, halljuk a te második basztodat.
Itt belerúgtam már a Bears-be egyszer, akkor belerúgok még egyszer, nem kipécézve a csapatot, de én Kyle Longot választom a 14. körben, 96. választási joggal. Őt húztam, hát sok mindent képzeltem bele, jó gárdot leginkább, kevésbé jó tekölt, mert ő játszott egyébként tekölt is, de az, hogy a 14. körben egy stabilnak képzelt falembert húzzak, aki egyébként, hát se előtte, de utána meg főleg nem volt stabil 2017 után, az egy picit így félrevitte a franchise-omat, úgyhogy Kyle Long az a választás, akit így 2020-ban egy picit megbántam 3 évvel, vagy hát a 3 éves karrierjét, legalábbis a játékot tekintve visszanézve, hát volt jobb éve tavaly a Bears-nek is, vagy hát tavalyi évnél volt jobb éve a Bears-nek is, illetve Kyle Longnak is. Azt gondoltam, hogy ő egy ilyen alfa dog lehet a csapatomban, hát ő omega dog lett.
Gárdnak húztad egyébként, vagy te küldtél?
Gárdnak húztam. Mert volt előtt egy Tyron Smith-em, meg egy... Tyron Smith...
Jake
Matthews, igen.
Arra nem emlékszem, ugye itt minden posztra húznunk kellett egyet, kvázi, ugye ez is nehézség volt abban, hogy kit választasz, hogyha nagyon mentek már ki a játékosok, akkor azért figyelned kellett arra, hogy milyen posztokat kell betöltened még. Nem tudom, hogy ez a long húzás, ez pontosan ennek esete áldozatául, de azért lehetett, szerintem itt a 14. körben is már olyan, hogy lehet ilyen kisebb hibákat ejteni, mint ez a long húzás.
Valószínűleg egy ilyen besörözött szombat este random kettve beírós neve volt ez.
Igen.
Jó, Patrik, akkor ha már ennyire proaktív vagy, akkor légy szíves, nyisd meg a jó vonalat és a múmokra vagy a stílekre áttérve.
Jó. Hát itt nyilván ugye a stílről beszélünk, akkor nem illik az első 5 körből hozni játékost. Alapvetően egyébként 3 játékosomra tudnám azt mondani, hogy elég nagy szél volt. Mivel 2 mondhatunk, ezért kénytelen vagyok választani Fletcher Cox és David Bakhtiari között, és akkor én Bakhtiarit mondom, akik a 13. körbe húztam, és hát nem hogy bejött ez a húzás, de hogy igazából emlékszem annó Józsi mondta, hogy hát, hogy mivel ilyen későre hagytam a támadó falat, majd nekem ilyen selejtek jutnak. Hát ehhez képest azért Bakhtiarival szerintem a hát mondjuk, hogy egy top 3 tekült sikerült még húznom itt a 13. körbe, amit akkor se gondoltam, és most is nehéz elhinni, de ez abszolút elit betalált.
Hát konkrétan a kezdőfaladnak az 5 játékosnak az átlaga 3 évre nincs 70 alatt.
Igen.
Nem az, hogy hulladék, hanem szerintem tényleg...
Úgyhogy 13, 14, 15, 16 és 17. körbe húztam ki a falamat, tehát jócskán... Mondhatjuk úgy, hogy elhanyagoltam, de ha már késő húztam, akkor megtaláltam, hogy kiket kell húzni azok közül, akik benn maradtak.
Igen, itt gyorsan felsorolnám, hogy David Bakhtiari, Marcus Gilbert, David DeCastro, Larry Warford és Corey Lindsey volt a 2017-es draftodon az egymás után 5 húzásod a 13. és 17. kör között, hát a végére nem sikerült annyira a hulladékfalat összetenned.
Igen, igen. Ez egyébként totál meglepetés, ugye én úgy voltam vele, hogy a védelmet akarom megesíteni, azon belül is a secondary-t, és a támadófalból meg majd akik maradnak, mert ti azért elég korán már itt a 4., 5., 6. körbe vittétek a támadófalakat, és pont fordítva sikerült, mert a secondary-m lett viszonylag rossz, és a támadófalam meg viszonylag elit.
Na jó, azért nem kell egymás faszát szopni, gyerekek. Tehát...
ez nem az az adás.
Szóval akkor most én jövök a Hans úr léc méregetéssel, úgy gondolom. Hát nehéz választani. Én talán azt mondom, hogy a saját csapatomnak az első ilyen embere az Cameron Jordan, akit bár ugye a 9. körbe húztam ki az 58. picken, de egyrészt előtte húztam egy Melvin Ingramet, aki a kanyarba sincs hozzá képes, másrészt Jordan meg talán az egyedül olyan játékosom a keretből, aki olyan szintet lépett, miután draftoltam, hogy erre azért kicsit büszke vagyok, hogy nálam az én franchise-om alatt érte el mindezt a nagy tudományomnak hála természetesen.
Annak is hála.
Azaz.
Egyébként ja. Tipikusan Jordan még itt a mi játékunkban is alul volt értékelve, szerintem, hogy a 9. körükben maradt, és a valóságban is egy kicsit úgy hajlamosak szerintem az emberek a teljesítménye fölött elsiklani, abszolút jó húzás volt itt.
Igen, egyébként Cameron Jordan, csak hogy Chestert így alá tudjuk támasztani a Pro Football Focus értékeléseivel, 2017-ben is, és 2018-ban is 90 fölötti értékelés kapott, tavaly volt egy picit gyengébb, 96,9, vagy 86,9, tehát hogy gyakorlatilag a csapatodnak a legjobb játékosa azzal, hogy a PFF értékeléseit vesszük, úgyhogy igen, ő egy szupersztárán nőtte ki magát a te franchise-odban.
Na, Bálint, a sok stíletből mondj egyet te is.
Nem is volt annyi, na.
Hát azért de.
Hát igen, én kettőt tudnék így kiemelni, és akkor kezdem az elsővel. A 15. kör 101. választásával Michael Thomas-t sikerült kihúznom, ahogy senki az égvilágon nem érte, hogy került ide, de hát repüljünk vissza 2017 elé. Ez nyáron játszottuk ezt a játékot, tehát még az off-seasonben 2016 és 7 között, hogyha jól emlékszem. És ugye 2016-ban draftolta a Saints Michael Thomas-t, és hát... Én sokat tudnék kampányolni amellett, hogy ő a liga legjobb elkapója, persze sok vitát válthat ez ki, de mondjuk úgy, ha a legjobb háromba benne van, és Michael Thomas volt az egyik ilyen alappillére a fiatal csapatomnak, én próbáltam a fiatalitásra építeni, és úgy gondolkodni, hogy 5 év múlva fogják a karrierjük csúcsát játszani ezek a játékosok, hát eltelt 3 év, és Michael Thomas gyakorlatilag mindent is elkap, és mindenben is nagyon jó, úgyhogy én nagyon büszke vagyok a 15. körös választásomra.
Thomas nem, hogy 5 év múlva érte karrierjét csúcsát, hanem kapásból 17-be. Tehát már onnantól kezdve a legjobbai közé tartozott. És egyébként, így, ha megnézem így hármunk keretéről, ő a legjobbra értékelt átlagba. Szóval már csak azért is pikantéria, hogy a 15. körben egy ilyen játékost húztál, de...
Hát nincsen 90 alatti értékelési.
Igen. Brutális.
Nincs is mit hozzátenni igazából, tehát szerintem Thomas az egész játék legnagyobb stílja volt talán. Kevesen láttuk jönni szerintem. Alapvetően a csapatok se...
Kezdett ingerelni Patrick Chestert, hogy már megint itt a cerkáknak a...
A monokinis lányok jobban bejöttek, mint téma.
Átcsaptunk egy másik adásba. Veszünk monokinis lányokról inkább.
Ja. Na, viszont, hogy Thomashoz mérten egy nagy szét mondjak én is, én az utolsó előtti körben, a 21. kör 144. választásával húztam ki Christian McCaffrey-t, és hát mondjuk úgy, hogy ő is beváltotta a reményeimet, és alapvetően azért húztam, mert én olyan felállással mentem nekinek az egésznek, hogy csak két elkapott, és hogy hát McCaffrey azért majd el tud kapni ott egy-két labdát. Most ehhez képest konkrétan a liga legjobb elkapni tudó futója lett, talán majdnem, hogy a liga legjobb futója, és itt az utolsó előtti körben mondhatjuk, hogy ez már stílszagú, még akkor is, hogyha a futóposzt nem annyira magasra értékelt.
Tegyük hozzá, hogy előtte húztál egy Melvin Gordon, tehát te is
ilyen
két tóval mentél.
Ráadásul nem is kicsi előtte Gordont, de csak két kör előtt, azt hiszem korábban húztam. A lényeg, hogy ez az ilyen elkapó flex húzásnak McAfee igazából szerintem tökéletesebbet nem nagyon lehet elképzelni.
És ugye tegyük hozzá, hogy ilyenkor még, tehát újonc volt McAfee ekkor, igen. Tehát nem tudtad, hogy mi lesz belőle.
Igen,
de tudtuk, na.
Jó, sejtettük.
Hát igen, ő egy CMC machine. Nagyon jó picket nem lehet eltalálni itt az utolsó körök egyikében, de hát ha van jó játékosa az NFL-nek, akkor ő nagy kérdés, hogy mi lesz egyébként majd a profi karrierjével ebben a Panthersben, de hát ez most a jövő zenéjét, a múltról beszélünk, hát ez egy full teli találat volt.
Hát az én esetemben nem beszéltünk full teli találatokról így hátul. Nem nagyon tudom, hogy kit választnék, mert így a hátsó körös játékosaim, hát inkább hagyjuk. Tehát nem gondolnám azt, hogy ők akkor a stílek lennének. Most két emberen gondolkozom, csak így a közmegítélés kapcsán. Az egyik az Jalen Ramsey, akit bár az ötödik körben húztam, azért 17-ben lehúzott egy 91,3 grade-es szezont, és ahhoz képest, hogy előtte, nem, most így fejből nem tudom, de elég sok cornerbacket választottak, ahhoz képest nem rossz. De nem őt fogom húzni, hanem egy szintén szerintem eléggé alulértékelt játékost, ő pedig Brandon Brooks, az Eaglesnek a gárdja.
Nagyon jó.
Aki, hát mondhatjuk úgy, hogy ha nem számítjuk ilyen Zach Martin, meg most már Quentin Nelsont, akkor a legjobb gárdja, szerintem. De így biztos az öt legjobb között, sőt a három legjobb között ott a helye. És ennekre nincs akkora hype, mint az előbb említett két úriembernek, pedig lehetne.
Abszolút adom. Igen. Nekem is ez jutott eszembe. Annyi, hogy ugye ő a következő évedben ugye nem fog pont játszani, ezt már tudjuk. Úgyhogy három nagyon jó év, itt a negyedik most kiesik sajnos neked ezzel. De ettől függetlenül ez kétségtelenül nagy szél.
Nekem annyi kérdésem, hogy Chester, hogyha ha tavaly játszottuk volna ezt a podcastet, vagy tavaly vettük volna fel ezt a podcastet, akkor Todd Gurley-t bevetted volna a stílek közé?
Nem, viszont azt megadom magamnak, hogy a Gurley-t, amikor kiválasztottam, utána jött ez a majdnem MVP szezonja 17-be. Azt hiszem, ugye? Ja, nem mondok ilyeséget már megint.
18-ban, ugye akkor ment a Super Bowl ránra a Rams, és akkor volt a nagyon-nagyon nagy éve.
Mindegy, én már
de láttam, hogy ez is. Te látod előre, hogy akkor Super Bowl-t játszik a Rams.
Persze, mint sok minden mást is. Nem, egyébként. Hát nem az, hogy stílnek mondanám, hanem az, hogy miért húzok ilyen korán futót. Tehát azért mondom, hogy erről majd később beszéltünk, hogy ki mit változtatna meg, mert én nagyon sok mindent.
Annak ellenére, hogy neked van a PFF értékelés alapján a legerősebb csapatod, csak hogy ezt így zárójelbe hozzátegyük.
De ettől én nem vagyok elégedett.
Jó, te sose vagy az.
Ez így igaz. De legyél te is kövér, és te se leszel az sose.
De kövér vagyok, hát most mit magyarázzunk ezen?
Hát gyorsan átcsaptunk egyébként. Gyorsan átcsaptunk az egymás faszát szopkodásból a te is kövér vagy, meg te is kövér vagy.
Térjünk vissza a lényegre, úgyhogy a hallgatók is
tudják érni az adást. Úgyhogy a mondani lesz szó megint.
Akkor lehet, hogy kéne csinálni egy olyan draftot, hogy hárman vagyunk, és akkor mondok én is lányokat draftolunk 22-t a csapatunkba.
Volt már rá példa, csak
nem. Igen. Igen.
Is, de. Nem tudom, hogy adást mennyire tudunk abból csinálni.
Simán.
Egész estés műsort, ne viccelj.
Ilyen extra-nak egyszer beleférhet.
Egy live show-t, mint a draftos.
Jó, oké. Megkérjük Balázst, hogy vágják be a jeleneteket, meg képeket.
Igen, azt akartam mondani, hogy ez csak izével működik, vizuális látvánnyal együtt.
Én hozok képeket.
Jó. Na, Bálint, fejezd be ezt a showt egy nagyon szép stíllel.
Ja, tényleg itt végén járunk. Nagyon sokat beszéltünk az elmúlt hetekben erről a játékosról, akit én most hozni fogok, és egy külön adást is szenteltünk neki. Nem más, mint a...
Darwin Cook?
Igen, nem. Jamal Adams, 21. kör, 143. választásával hívtam a csapatomba az akkor rookie Jamal Adams-t, és nem bántam meg ezt a választást, szerintem a liga egyik legjobb all-round defendere, a legjobb do-it-all safety-e, úgyhogy én őt személyesen is nagyon kedveltem, talán én írtam róla a prospect ismertetőjét is, úgyhogy Jamal Adams nekem egy nagyon kedvencnek tekinthető játékosom, és hát itt az évek során sikerült fellépnie játékban, és minden téren, védekezésben, coverage-ban, futás ellen, szekkekben, passzrásban, mindenhogy. Úgyhogy Delvin Cook volt az utolsó, Jamal Adams volt az utolsó heti húzásom, és hát én úgy gondolom, hogy Patrickhoz méltóan az utolsó heti választásom az egy elég nagy steal lett.
Így van. Adams-ről ugye sokat beszéltünk, arról az nem is tennék hozzá semmit. Annyit mondanék, hogy azért látszik, hogy bármit mennyire otthon van itt az egyetemi fociban, mert a fiatal választás, ezek szinte egytől egyikbe jöttek, ugye Johnson kivételével pont, de nagyon-nagyon ültek.
Köszönöm, Patrik, most már kiszállsz az alsónadrágokból. Ja, nincs rajtam.
Ez a beszéd, ez a spiritus, ezt szeretem bennetek. De egyébként, ja, tehát Adams az nagyon nagy választás volt, még hogyha az újonc szezonja annyira jóra nem is sikerült, de utána abszolút a posztja a krémjébe, és a liga egyik legjobb védőjévé nőtte ki magát.
Kicsit szégyellem az adás miatt, hogy ilyet, egy ilyen zsamborira sikerült, de hát...
És még hol a vége? Mert most én
hol
szeretném...
A vége?
Én most szeretném azt felvezetni, hogy mi az, amit úgy megbántatok most, így nem csak játékos tekintve, hanem mondjuk a filozófiát, hogy mondjuk más posztot helyeznétek ma már előtérbe, mint akkor 3 évvel ezelőtt, meg ilyesmik. Patrik?
Hát én sok mindent megváltoztatnék, ugye mondtam, én a védelmet építettem először föl, és ott is elsősorban szekünderit, és nem helyeztem elég nagy súlyt a fiatal játékosok scoutolására, hanem akik olyanokat húztam, akiket én szeretek, akikben megbízok, ezek nem mind sültek el jól, valamint azt is megbántam, hogy az elkapó posztot nagyon elhanyagoltam, az abszolút nem jött be. Alapvetően egyébként én tartom magam ahhoz a stratégiához, hogy az irányító, a pass rush, a corner nagyon fontos, és akkor mellék jönne az elkapó, amit itt elrontottam, viszont például ugye safety-t, meg linebackert, meg defensive tekült, azt nem húznék ilyen magasan, mint tettem itt a játékban. Alapvetően azt gondoltam, hogy elégedett vagyok a csapatommal, viszont így visszanézve az egészet, inkább az jellemző az enyémre, hogy voltak nagyon-nagyon jó pikkjeim, amik nagyon ültek, és viszont cserébe volt egy csomó nagyon rossz választásom is, úgyhogy így a kettő közti részből volt kevesebb. Nem tudom, hogy ezt kicserélnem egyébként arra, hogy mondjuk egy sokkal stabilabb csapatot húzok össze. Ugye volt 2018-ban is egy játék, ott már nem is emlékszem, hogy milyen stratégiát követtem, de ezt 17-eset azért átformálnám jelentősen.
Bálint?
Hát most így végignézem a választásaimat, nehéz lenne. A neveket ki tudnám cserélni, a posztokat nem biztos, de hát ugye Andrew Luck volt 1/3 a választásom, nyilván ez mellé ment, akkor ezt nem láttuk jönni, de húztam 1/3 egy irányítót, 2/12 elkapót, pass rusher, fal, corner, fal, elkapó, defensive interior, az nyilván kicsit maradhatott volna későbbre is, de hogy így most így végigmegyek, persze lehetett volna ezt jobban is csinálni, meg stb., de szerintem itt az elején elrontott pikkek a végén nyújtott jó teljesítménnyel, akár csak Jamal Adams, Delvin Cook, Jake Matthews, akár lehettek volna. Én azt változtatnám meg, hogyha ha 2017-ben látnám az egész jövőt magam előtt, akkor nem húznék 3 olyan játékost, aki nem játszik összesen 5 évet.
Nekem, őszintén Bálint csapata tetszik a legjobban, annak ellenére is, hogy Cseszeré az értékelések alapján jobb, és nem veszem ki a nyelvemet az alsó gatyádból.
Nincs rajta, még egyszer mondom.
A lényeg, hogy azért is, mert szerintem poszt szerint, név szerint, és így fiatalság szerint is a tied van a leginkább ott a toppon, ami így most így három év távlatából is jól néz ki, és még el lehet képzelni, hogy a következő két évben is mondjuk hasonló tendencia folytatódik.
PFF máshogy gondolkodik erről?
Én a magam részéről egyébként úgy gondolom, hogy ez a 2017-es szezon volt az én világnézetemben a vízválasztó, mert hogyha összehasonlítom ezt a csapatot a 2018-as játékunk csapatával, hát ég és föld. Ami a legnagyobb különbség az, hogy itt nem mertem egyszerűen újoncokat húzni, manapság pedig még pont azt vetik fel sokan nekem, hogy miért hozok mindig újoncokat egy csapatban, amikor nem látok őket játszani, de ennyit változott a gondolkodásmódom, hogy egyszerűen rájuk kell építeni a jövőt, hogyha egy 5 éves játékról beszélünk, akkor igenis be kell vállalni újoncokat is, mert a potenciál az bennük sokkal nagyobb, mint egyes veterán játékosokba.
Igen, azért itt Chester róla nem lehet elmondani azt, hogy ne lennél hektikus gondolkodásod néha, tehát hogyha nálad beüt valami, akkor onnantól kezdve teljesen a másik irányba képes vagy tartani, mint amerre előtte haladtál, ez azért általában a tippeléseknél is meg szokott valósulni.
Bár a diétán valósulna meg.
Hát nem tudom, hogy mi a célod, ugye?
Hát, lenne mit.
Ja, egyébként szerintem, ha a két csapatot összehasonlítjuk, akkor azért nem kérdés, hogy ez a jobb csapat. Most azon, attól függetlenül, hogy ugye az a fiatalabb csapat, de nevekből így szerintem ez jobb.
Egyébként én tudok biztatni mindenkit arra, hogy ha netán nem is csinált annó annak ide ilyen csapatokat, de úgy vesse papírra a gondolatait, és olvassa vissza évekkel később, mert szerintem nagyon tanulságos. Én amit így megfigyeltem így az értékelésekbe, hogy a 17-es grédeknél szinte mindenkinél csak rosszabbak lettek 19-re. Tehát 3 szezon alatt mindenkinek a csapata leromlott. Most nektek annyira nem, de ugye nekem, mivel mondtátok, hogy viszonylag magas gréden volt, én nagyobbat is estem emiatt egyébként, de most már mindhármunk csapata inkább az átlagos, mint sem az átlag fölötti, vagy netán a jó, ami szerintem sokat elmond, hogyha mondjuk egy játékosnak a pályafutását, vagy így próbálunk mérlegelni, hogy hol rangsornánk őt a pozícióján. Szerintem ez is árulkodó egyébként.
Én egy dolgot nagyon szeretnék kiemelni. Ugye megemlítettük, hogy kik játszottuk ezt a kis fun játékot. 1-1 KGM, hát 1-1 KGM, David Johnson running back, Arizona Cardinals, és szeretném felolvasni az értékelését a picknek.
A magyar O'Brien.
Igen. Mindenki O'Brien-e.
David Johnsonhoz pont passzol is most.
Tehát KGM, idézem, teljesen egyértelmű pick, az egész ligában gyakorlatilag a legnagyobb upside-dal rendelkező, legnagyobb upside-dal játszó DJ a leginkább indokolható választás 1-1-en, fiatal, agilis és középszerű támadósorokban is képes Hall of Fame játékot bemutatni, ugyan saját magammal megyek szembe, mint futó húzás 1-1-re, mikor értékes pickre futót húzok, benne egészen egyszerűen akkora tehetséget látok, hogy ezt nem tudtam kihagyni.
Szép.
Ez volt KGM 1-1-es pikje, egy pici rosztolást megérdemel szerintem ő is, hogy 2017-ben egy futó draftolt 1-1-re, mikor utána jött Chester egy Rodgers.
Utána mindhárman irányítót választottunk.
Igen, és még Patricknak a húzását itt megemlíteném, hogy ugye 1-4-et Tom Brady-t húzta, akinél megemlítette, hogy az egyetlen kontraérv, hogy 5 évre draftolunk, Brady pedig már nem fiatal, de elmondása szerint még akár ennyit is képes játszani, ugye, hát ezt a 4.-5. évet még Tampában azért meglátjuk, hogy sikerül.
Igen, ugye ott az volt az érve, megint csak Józsnak azt hiszem, hogy nem fog Brady már ennyit játszani, lehet, hogy Dani mondta, nem emlékszem, de én simán benne láttam Bradyben azt, hogy az 5 év pont meg lesz, hát ugye most elkezdheti a 4., és akkor ugye meg már csak egy hiányzik ahhoz, hogy a játék szempontjából megjelen az 5, én akkor abszolút úgy gondolkoztam abban, hogy ő ezt képes kihúzni, és azért nem mentem rá a fiatalabb irányítóra, mert ott még 2-3 évig simán láttam benne, hogy magas szintet képvisel, és hát a grédek alapján egyébként ezt az első 3 évben hozta is.
Van még egyéb hozzáfűzni valótok ehhez a játékhoz, vagy így nagyjából a teljesítményekhez, vagy egyéb, vagy még a monoklinis lányok a téma még mindig?
Nem tudunk eltérni tőlük.
Hát, mellőlük nehéz, ha értitek.
Nem értjük.
Na jó, akkor azt hiszem zárjuk le, mielőtt még ránk tör a rendőrség, vagy nem tudom, valami MeToo kampány.
Egy ilyen mellé lövéssel.
Jaj.
Nagyon rossz.
Menjünk.
Csábít az a piros X a jobb felsőbe, de maradjunk annyiba, hogy ha tetszek nektek ez a hát kicsit csapongós, maradjunk annyiba, hogy csapongós adás, akkor azt kifejezhetitek like formájában a Facebookon, illetve SoundCloudon, illetve az oldalon komment formájában, ahol egyébként ti is leírhatjátok azt, hogy mik azok a 3-4 évvel ezelőtt gondolt mondhatni téziseitek, amiket egyrészt felmertek vállalni, másrészt meg akár bejött, akár nem, szívesen elolvassuk ezeket, mert szerintem fontos, hogy mindenki ilyen kicsit tanuljon a saját hibáiból. Ez a mostani hármasunk, ez most hallottátok utoljára, úgyhogy a sikoltozó nőknek üzenném, amit a Beatles óta nem hallott senki, akkor a hangerű sikoltozásokat, hogy mentsék le ezt az adást az utókornak. Hát ennyik voltunk mára, sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!